Respect.
Σέβομαι.
Respeto.
Σποστούιμα.
Respect words.
Ηθική δημοσιογραφία για την αντιμετώπιση της ρητορικής του μίσους.
Ήτιτσνο νοβίναρστβο πρωτι σοβράζνε μου γόβορου.
Il potere delle parole.
Respect for worten. Respect for menschen. Gegen Hassreden.
A tisztelet hangján szólunk. Riportok, interjúk, tudósítások a gyűlöletbeszéd ellen.
Mi becsüljük a másikat. Respect.
La onda local de Andalucía contra los discursos de odio.
Másor oko.
Érisorok de etikul, ikuene kainte fuha.
Ethical journalism against hate speech.
Respect words.
Respect words.
Respect words.
Respect words. Words.
Üdvözlöm Önöket! A Respect Words mai adásában Görög Mása összeállítását hallják 2018. március 27-én kedden. Ma Magyarországon úgy tűnik, nincs az a norma, ami megakadályozna bármilyen közszereplőt, politikust abban, hogy bárkit hirtelen módon, kirekesztő módon elnekezjen gyűlölni és gyűlöltetni verbálisan, plakátokon, felszólalásokban. Ez önmagában rettenetes, de ennek a legfontosabb része az, hogy egy olyan mintát ad a társadalom nagy része számára, aminek a következményeit ma még talán nem is látjuk. Ezekkel a gondolatokkal kereste meg Horgas Péter színház rendezőt, Görög Mása, a Respect Words mai adásának szerkesztője.
Mit gondol, hogy tisztában vannak-e azok a közszereplők, akik elindítják ezeket a gyűlöletkeltő plakátokat, akciókat, mozgalmakat, hogy milyen következményei lesznek annak, hogyha elkezdünk egy másik népet, egy másik fajta módon gondolkozó embert, egy másra szavazót, vagy egész egyszerűen csak egy másfajta gender elképzeléssel rendelkezőt utálni, csak azért, mert más. Szeretettel köszöntöm.
Üdvözlöm a rádió hallgatókat. Nagyon nehezen tudok erre válaszolni, mert hogyha jobb partban vagyok, akkor azt gondolom, hogy egyszerű kultúrálatlanságról van szó, és valóban azért azzal szembe kell néznünk, hogy a rendszerváltás óta azért a kulturális területen, művelődésben, oktatásban olyan iszonyú lemaradásban vagyunk, hogy talán most nőtt fel az a generáció, amelyiknek nem nagyon vannak történelmi mintái. Most természetesen én nem vagyok történész, és nem is akarok semmiféle ilyen történeti dolgokkal példálozni, de azért az látható, hogy a gyűlöletbeszéd, egyáltalán ez a teljesen kontroll nélküli gyűlölködésnek azért az egyik alapja mégiscsak a valamilyen fajta tudatlanság vagy tájékozatlanság. Ha más nem, akkor ott, ahol ez megterem és kinő ezek a gyűlölet magvak, és hogy az, hogy egy-egy politikus vagy közszereplő ezt mennyire tudatosan alkalmazza ezeket a beszédeket, és semmisíti meg akár emberi mi voltába a politikai vagy ideológiai ellenfeleit, saját honfitársait, azt én nem tudom. Nyilván minél tudatosabb ez, annál gyalázatosabb. Ilyen értelemben nem tudom, hogy ők egyáltalán gondolkoznak-e, hogy ennek milyen következményei vannak. Részben a történelmből is tudható, de hát a saját életünkből is tudjuk, hogy ezek a minták, ezek a hívószavak, ezek hogy csapódnak le. Én tulajdonképpen csak egy egészen rémisztő példát tudok mondani. Három gyerekem van, és az egyik fiú, és focizás közben mesélte, hogy akkor, amikor valaki valamit pontatlanul passzol, vagy valami hibát vét a játékba, akkor néha már, és itt 10-11-12 éves gyerekekről beszélünk, tehát néha már a hiba helyett, vagy az, hogy te hibáztál, arra azt mondják, hogy migráns vagy. Ez valami olyan elképesztő, és tulajdonképpen annyira szinte irracionális élmény, hogy hát ilyenkor tényleg csak üvölteni tudna az ember. De tulajdonképpen, ha a történelmet nézzük, mondjuk a közeli elmúlt néhány száz évet, akkor hát ezek ilyen felkiáltó jelek, hogy ezek kellenek ahhoz, hogy egy nemzet, egy ország biztos léptekkel elinduljon, nem csak a gyűlölködés útján, hiszen itt azért nagyon sok olyan ember él ebben az országban, akik tele vannak frusztrációval, ami megint most egy másik kérdés, hogy miért, de hogy hát mondjuk ki, a fasizálódásnak remek talaja van ma Magyarországon. És ilyen értelemben ezek a felhívások, ezek mind ezt erősítik. Ez olyan, mint egy kór, ezt nem is veszük észre, a hihetetlenül alattomosan terjed. Nyilván, amikor jönnek ezek a különböző borzasztóbbnál borzasztóbb, és valójában hazugságokra, ilyen értelemben, akkor válaszolok, igen, ez egy tudatos hazugság, akkor szépen épül ki egy olyan társadalom, mert hiszen nem is tudjuk elfordítani a fejünket, tehát ez akár akarjuk, akár nem, a mindennapjainkban már betüremkedett, a szóhasználatunkban, a nyelvezetünkben, a kultúránkban betüremkedik, akkor hát ennek felbecsülhetetlen veszélye van, és ahogy ugye miniszterelnökünk mondta, rombolni sokkal gyorsabban lehet, mint építeni. Tehát ebben speciál igaza volt. Most látjuk azt, hogy milyen elképesztő tempóba folyik egy kultúra, egy együttélés rombolása, és ha adott esetben kormányváltásra vagy rendszerváltásra kerülne sor, akkor azoknak az elkötelezett embereknek, tudósoknak elképesztően nagy feladat áll előttük, először is gyógyítani a társadalmat, és utána nagyon lassan, tapintatosan, okosan és bölcsen oktatni. De hát ez tulajdonképpen hát évtizedek kérdése. Tehát itt az látható az, hogy az elmúlt években olyan rombolás volt, aminek én nem is tudom, hogy hát nyilván már ez nem a mi életünket érinti, de talán a gyerekeink életét azért talán befolyásolhatja.
És én azt gondolom, hogy az értelmiségnek ebben őrült nagy szerepe van, mert akkor, amikor ezt látjuk, plakátokon, politikai megnyilvánulásokban, tévében, hírekben, kulturális eseményeken, akkor annak nagyon nagy hatása, illetve fontos üzenetértéke van, hogy az ellenvéleményeket kultúráltan, nem gyűlölködve, a másikra normálisan reagálva mondjuk el, és nem ugyanilyen kirekesztő módon, mert sajnos ez a minta átment. És azt látjuk, hogy egyszerűen kezdi benőni, mint egy ronda hínár az egész országot, és amit ön mondott, hogy ez a következő generációkat meg fogja mérgezni, hogyha most nem teszünk ellene.
Ez így van. Így van, és ez mindenkire vonatkozik. Tehát, hogy ugye ennek a kornak, vagy ennek a betegségnek az a sajátossága, hogy ez aztán nem válogat. Tehát ez tényleg egy kor, és ez mindenkit el fog érni. Mindenkit.
Köszönöm, hogy itt volt. Még akkor is, hogyha nem tudtunk valami hűde-húrá optimistát mondani így együtt. De hát az, nem. Hogy van dolgunk a világban, az viszont van. Egészen bizonyos.
Igen. És ez közös dolog.
Horgas Péter volt a vendégem, díszlettervező, rendező, és egy olyan humán értelmiségi, aki azt gondolja, hogy felelős azért, hogy mi történik körülötte.
Azt hiszed, hogy nyílik még a sárga rózsa, azt hiszed, hogy hallgatunk a hazug szóra, azt hiszed, hogy mindig minden megbocsájtunk, azt hiszed, hogy megtagadjuk minden álmunk, minden álmunk. Virágok közt leled lenni, tudom szép volna kedvesen, világ sincsen, de sem majd már, miért hagytuk, hogy így legyen. Virágok közt veled lenni, tudom szép volna kedvesen, világ sincsen, te sem vagy már, nem ad választ ma senki sem. Azt hiszed,
hogy nyílik még a sárga rózsa. Azt hiszed, hogy hallgatunk a hazug szóra. Azt hiszed, hogy mindig mindent megbocsájtunk. Azt hiszed, hogy megtagadjuk minden álmunk. Minden álmunk. Virágok közt leled lenni, tudom szép volna kedvesem. Világ sincsen, de sem majd már, miért hagytuk, hogy így legyen. Virágok közt veled lenni, tudom szép volna kedvesem. Világ sincsen, de sem vagy már, nem ad választ ma senki sem.
Respect.
Sevome.
Respeto.
Spoštujmo.
Respect words.
Dr. Deák Dánielt, a Corvinus Egyetem professzorát arról kérdezte Görög Mása, hogy mik lehetnek az értelmes közéletet megteremtő alapfeltételek, és ezek milyen képet mutatnak Magyarországon. Mi lehet az oka annak, hogy napjainkban nem beszélhetünk nyugodt párbeszédről, értelmes vitáról?
Ami ijesztő, az erőszakkultusznak a megjelenése, és ezek mind magából a rendszernek a logikájából adódnak. Tehát Magyarországon túlhatalom van. Leépültek a fékek és ellensúlyok. Nincs kiegyensúlyozva a közhatalom, és ennek következtében megszűnik az értelmes közélet is, megszűnnek a párbeszédek, a viták, jogszabályok és egyéb intézkedések nem úgy születnek, hogy megbeszélnék az érintettekkel, hogy demokratikusan meg lehetne vitatni. Na, ebben a helyzetben a túlhatalom mindenkit megront. A konfliktusok elrendezésének a képességét lassan-lassan elfelejti a társadalom. Vagyis megbomlik a társadalmi béke. Ez valószínűleg a legsúlyosabb fenyegetés, ami ebben az ügyben van. És ezek a folyamatok, ha beindulnak, ezeket már nem lehet leállítani. Az az ellenség, amelyet a mostani gyűlölet kampányban megneveztek, az egy tökéletes ellenség, hiszen nem létezik, mármint az idegen, vagy a migráns, vagy a nem tudom kicsoda. Tehát ezért azt mondunk erre az ellenségre, amit akarunk. Ami igazán ijesztő ebben az, hogy kijelölnek ellenséget, hogy izgatottak legyünk, ezzel irritálnak, idegesítenek bennünket, készenlétben tartanak bennünket, egy állandó harci lázban van az ország, emögött egyébként egy nagyon ósdi, és hát nagyon-nagyon szomorú mondhatni azt, hogy nem egyszerűen kulturálatlan, hanem hát egy egészen alpári, maszkulin agresszió húzódik meg. Ez egy nagyon, nagyon vakkomondoros társadalom. Tehát ez a buta, ostoba, műveletlen férfi kivagyiság, ez rányomja a bélyegét a társadalomra, és ez azért is nagyon szomorú, mert ez mondjuk 10 vagy 15 évvel ezelőtt nem volt így. Tehát azóta sokkal keményebbé és sokkal barátságtalanabbá váltak a viszonyok, egy ilyen hideg polgárháborús állapot van Magyarországon, és nagyon mély megosztottság van. Tehát nincs, elveszítjük azt a képességünket, hogy hogyan tudjuk kibeszélni a problémákat.
Dr. Deák Dániel, a Corvinus Egyetem professzora volt Görög Mása vendége.
Elmehet, azt bárki mondja, hogy ez jó így. El ne hidd, hogy minden rendben, bárki szédít. El ne hidd, hogy megváltoztunk vezényszóra. El ne hidd, hogy nyílik még a sárga rózsa. Virág sincsen, te sem vagy már, miért hagytuk, hogy így legyen. Virágok közt veled lenni, tudom szép volna kedvesen. Virág sincsen, te sem vagy már, nem ad választ, ha senki sem. Yeah, but
Respect.
Szevome.
Respeto.
Spostujma.
Respect words.
Itt van velem most a stúdióban Románné Bolba Márta, a Budapest Józsefvárosi Evangélikus Egyház közösség lelkésze.
A lelkipásztori szolgálatnak az egyik legszebb része, hogy mi ünnepelünk, és azokat a súlyos társadalmi kérdéseket, amik körülvesznek bennünket is, az ünnep felől éljük meg a gyülekezetben. Fantasztikus volt, amikor egy kongói családnak a családegyesítését tudtuk megünnepelni, és meghívtunk nagyon sok civil szervezetet, akiknek az együttműködéséből jött az létre, hogy kontinensek összekapcsolódhattak, és a gyerekek újra a szüleikkel lehettek. Ez a nagy boldogság, ez tényleg egy hálaadó Isten tiszteletre adott alkalmat, ahol az édesapa, aki egyébként lelkiismereti parancs megtagadó, és keresztényként mondott ellene a katonai parancsnak, ugye emlékszünk a Nürnbergi törvényekre, hogy valójában sokan mondták azt, hogy parancsra tettem, és mi valójában elvárjuk, hogy az ember ne tegyen meg minden parancsra, de hogyan fogadjuk azokat, akik azért menekülnek, mert éppen a lelkiismeret szavára hallgattak. Úgyhogy én nagyon nagyra becsülöm ezt az embert, és a családját, és hogy újra tudják kezdeni az életüket Magyarországon. Úgyhogy nagyon örülök nekik, és ezt Isten tiszteleti keretben tudtuk megünnepelni, és az ünnepeinkkel valójában mindig egy értéket mutatunk fel, és nagyon bensőségesen, hálás szívvel tudtuk ezt megélni. Úgyhogy közben indirekt módon ebben a politikai környezetben ezzel azért nagyon sok mindent állítunk is. De nem a gonosznak a tükörképei leszünk, ha tudunk igazán ünnepelni és hálásak lenni. Tehát nem egy gyűlölködő szóra, egy haragos viszontválaszra reagálunk, amivel gyakorlatilag tükrözzük a gonoszt, és önmagunk is akaratlanul is belekényszerülünk egy indulatos, agresszív szerepbe. Mi felkínálunk egy másik utat erre a gyülekezetben, a lelkészi szolgálatban. Én ezt jónak tartom, hogy például az én gyülekezetemben is vannak olyan emberek, akik bizonyos kérdésekben velem nem értenek egyet, és ezt el tudják mondani, meg tudjuk beszélni, és nem kell egyet érteni, de tudunk egymással beszélgetni, és tudjuk szeretni egymást. Szerintem ez nagyon-nagyon fontos.
Ugye azt mondod, hogy mindannyian szembesülünk ezekkel a kérdésekkel, csak nem mindegy, hogy milyen válaszokat adunk rá. Ti kínáltok egyfajta választ, de ez a válasz nem biztos, hogy ma Magyarországon a legdivatosabb válasz. Választottál egy szeretetalapú békés szakmát, abba a helyzetbe kerültél, hogy folyamatosan harcolnod kell.
Nem szeretem a harc háború metaforát. Én nem érzem magam harcosnak, se élharcosnak, se. Ugye az erős vár a mi Istenünk, énekünk is ad egy ilyen harci metaforikát az evangélikus identitásnak, különben meg a protestánst, azaz tiltakozó kifejezés is ebbe az irányba adhatna egy ilyen kezdőlökés, de hogy mégsem ez áll hozzám közel, hanem a kiállásnak a szava, ami mondjuk az egzisztenciális kérdésekre adott választ jelenti, mert aki valóban létezik, az kiáll, ez az egzisztencia is ezt jelenti, ez a szó, és aki képvisel dolgokat, az abban szilárdan meg tud állni. És hogyha vannak olyan közösségi, meg hagyománybeli, vagy tradicionális elemek, amik megtartják közben, akkor ez a kiállás, ez könnyebb. És nekem azért válik lehetővé, mert én is választottam olyan hősöket magamnak, akikre felnézek, és ahogy a történelem, vagy az egyház történelem is tud minket inspirálni, tudom azt is, hogy azért sokan jártak előttem, és sokkal nehezebb helyzetekben is tudtak képviselni egy adott értékrendet. Tehát Magyarországon sokszor el vagyunk keseredve, de valójában itt, ha az ember kiáll, akkor legfeljebb kiváltságokról kell lemondania, de nem veszélyeztetik az életét, vagy a családját, vagy a hivatását nem kell elveszítenie, nem kell elköltöznie. Tehát valójában a kockázat az most nem olyan ebben a magyar helyzetben, mint mondjuk, amivel egy totalitáriánus államban kellett szembenézni. de azért kell éppen nekem szólni, mert egyébként én vagyok olyan helyzetben, hogy egyébként, ha én szólok, akkor én nem veszíthetem el ezért az állásomat például. De sokan vannak, akik úgy érzik, hogy ezt kockáztatják, vagy kifejezetten közlik velük, hogyha te most kiállsz egy ügy mellett, akkor el fogod veszíteni az állásodat, tehát nem csak érzik, hanem tudják. De legalább akik meg tudják tenni, hogy szóljanak, azoknak kell viszont szólni. És én felismertem a saját helyzetemet, hogy én nem vagyok veszélyeztetett helyzetben.
Ez egy kiváltságos helyzet egyébként, vagy a kiváltságnál sokkal fontosabb az a felelősség, amit ez a szerep rád ró?
Hát Magyarországon szerintem nincs olyan sok értelmiségi pozíció, amely tényleg autonóm. És én olyan egyházban szeretnék élni, amely autonóm módon a saját üzenetét tudja képviselni a társadalomban. És úgy gondolom, hogy egyházként ez egy nagyon fontos érték, hogy az egyház és állam szétválasztásában az egyház a civil oldalra áll. Ez azt jelenti, hogy nem állami szereplő, és a vallás és lelkiismereti szabadságával élve kiáll értékek mellett, és hát az igazságot törekszik megismerni. És ott, ahol nyilvánvaló a hazugság, ott azért szól.
Ez a nyilvánvaló a hazugság, ez tényleg jól hangzik az emberek számára, de nem nyilvánvaló a hazugság.
Ez igaz, az ember ez egy nagyon kiszolgáltatott lény. Tehát a Milgram kísérletek is, talán így hívják ezt a pszichológust, aki a tekintélyelvű cselekvés bemutatta, hogy 10-ből 6 ember talán, hogyha egy nagyon tekintélyes ember mondja, hogy most öljön meg egy másik embert, ugye, akkor megtenni. Tehát, hogy nagyon kiszolgáltatottak vagyunk a hatalomnak, és hát ugye ismerünk egy csomó ilyen szociálpszichológiai tényt is, hogy van olyan, hogy csoportnyomás, hogy a propaganda az tényleg működik, tehát amit sokszor hallunk, azt egy idő után igazságnak fogjuk fel. És hát ez mind-mind azt jelenti, hogy kiszolgáltatott az ember. És ami véd, az talán a tudás, a képzettség, a közösséghez való tartozás, a beszélgetésnek a kultúrája, például egy gyülekezeti élet, ha jól működik, az teret adhat bizonyos dolgok megbeszélésének.
Adja meg az Isten, mit adni nem szokott. 100 dús vasárnap helyett, sok víg hétköznapot. Adja meg az Isten.
Adja meg az Isten.
Respect.
Sevome.
Respeto.
Spoštujmo.
Respect Words.
A stúdióban Románné Bolba Márta, a Budapest Józsefvárosi Evangélikus Egyház közösség lelkésze. Mi a gazdái és a felelősei vagyunk a saját életünknek?
Igen, ez egy tulajdonosi szemlélet lenne, vagy egy olyan polgári szemlélet, hogy rendben legyen a személyes életem, a magánéletem, a hivatásbeli életem és a közéleti aktivitásom, a társadalmi felelősségem, a rámeső rész. És úgy gondolom, hogy ezt azért így nagyon komolyan kellene venni mindenkinek, hogy nem elég az, hogy a magánügyei rendben vannak, bár az is nagy dolog. Nem elég, hogy a hivatásában ügyes, sikeres, bár az is nagyon nagy dolog. Hanem a közéletben is igenis felelősségünk van, mert ez egy köztársaság, az az államformánk, és ez azt jelenti, hogy mindegyikünknek tájékozottnak kell lenni, és a megfelelő döntésekhez megszerezni az információkat.
Hogy érzed, mennyire becsülik meg azokat, akik részt vesznek a közélet ilyenfajta irányításában, vagy sokkal aktívabb szerepet játszanak benne?
Őszinte tiszteletem azoké, akik főállásszerűen, hivatásszerűen politikusok. Én nem vagyok politikus ilyen szempontból, hogyha ez egy főállást jelent, hiszen nekem megvan a hivatásom, amitől nem szeretnék elszakadni, ezt gyakorlom főállásban. És őszintén becsülöm a politikusokat, mert hogy ők, én úgy képzelem az ideális politikust, hogy valaki, aki a saját szakterületén nagyon ügyes ember, és még jobban érdekli a közélet, és ezért ezt feladja. És én ezt a lépést nem szeretném meglépni, nekem nagyon drága a lelkészi hivatásom, és én lelkész szeretnék maradni, de úgy gondolom, hogy nagyon kell támogatni azokat az embereket, akik megtették ezt a hatalmas nagy ugrást, és úgy gondolom, hogy akik egy bizonyos időt az életükből a politikai karrierjüknek szánnak, azokat utána vissza kell fogadni a saját szakterületükre, ez egy társadalmi kihívás és feladat. Szerintem azért nem mernek elszakadni, most amennyire beleláttam ebbe a világba, nem mernek elszakadni az emberek a hivatásuktól, és mindig két lábon, vagy ilyen billegnek, hogy olyanok a főállású politikusok is, akár ellenzéki önkormányzati képviselők, vagy parlamenti képviselők, hogy megtartják közben az állásukat, mert nem tudják, hogy ez meddig tart, és hogy nem akarnak utána légüres térbe kerülni. Tehát egy félelem van bennük. Viszont így meg hiányoznak a vezetők, akik ennek szentelik a teljes életüket, az ilyen politikai vezetők. És úgy gondolom, hogyha van, aki rászánja erre a teljes munkaidejét, akkor viszont őt nagyon-nagyon meg kell becsülni, és a társadalomnak mögéjük kell állni, és részt venni az adott mondjuk területi vagy tematikus alapon részt vagy szerveződő pártpolitikai körökben. Tehát én mindenkit arra biztatnék, hogy vegyen részt ebben a közéleti tevékenységben, ennek a szervezet formájában, anyagi és időbeli áldozatot vállaljon ezért, mert ezt a képviseleti demokráciát itt pártok csinálják, és nagyon hálásaknak kell lennünk azért, hogy vannak olyan emberek, akik ezt csinálják, és a párt tagságnak mondjuk, meg normális esetben az lenne a dolga, hogy ő is részt vegyen ebben a munkában, és akkor lesz igazán a sajátunk ez az ország, hogyha minél több ember szervezett keretek között gyakorolja az állampolgári jogait, és akkor meg nem tudunk egyről a kettőre lépni, hogyha csak a felháborodásunknak adunk hangot mondjuk egy tüntetésen, aztán hazamegyünk, és továbbra sem végzünk közéleti tevékenységet szervezett keretek között.
Vendégem Románné Bolba Márta, Budapest Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség lelkésze volt.
Továbbra is csak a tisztelet hangján. A Respect Words adását hallották. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Görög Mása. A műsort az Európai Jogok, Egyenlőség és Polgárság programjának támogatásával a Civil Rádió készítette.